Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, Önök tehát a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorát hallgatják itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsort, azon belül pedig Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkezünk. Mielőtt azonban az irodalmi, ókori egyiptomi irodalmi magazinba belekezdenénk, a társaság híreiről néhány szót. Most lesz nem sokára, 10-én egész pontosan, délután 5 órakor a Szépművészeti Múzeumban egy előadás az ókori egyiptomi kígyóknak a kultuszáról, egész pontosan a halottak számára írt papiruszokban, tehát a túlvilági életben betöltött szerepükről lesz szó. Bárány Ildikó egyiptológus fogja tartani az előadást. Most nem régiben volt egy nagyon érdekes előadás a Nemzetek Házában, dr. Fodor Sándor tartotta ezt az előadást, egy mamelukkori papirusztekercsről, illetve elnézést papírtekercsről, mert ugye ez már későbbi időből származik, és akkor már a papírt használták, amelyik 10 méter hosszú volt, és nagyon szépen kaligrafálva szerepeltek rajta az arab szövegek, amelyeknek az alakjai között, tehát az írással kihozott alakok között, például kartus is szerepelt az ókori Egyiptomra, hogy visszautaljunk.
Nem szólva arról, hogy az előadás keretein belül szó volt arról, hogy az adott időszakban milyen különféle írásmódok szerepeltek. Azt hiszem, ez rajta volt magán a...
Hát részben a papírtekercsen levő nagyon különleges kaligráfiákhoz kapcsolódóan, részben pedig, hogy még milyen mások voltak a hasonló jellegű szövegeknek a lejegyzésére, mert hogy ezek ugye mágikus szövegek voltak, amik a viselőjének különféle segítséget nyújtottak az élet legkülönbözőbb területein.
Na most ezzel kapcsolatban meg szeretném jegyezni, hogy tanár úr elmondta, hogy Allah 99 neve van többek között felsorolva itt a papíron, és én amikor kint voltam, akkor hallottam valahogy a 100. nevét pedig csak a teve tudja.
Tehát ennyit a hírekről, akkor ezek után tovább megyünk, tehát elkezdjük a Sinuhe irodalmi magazint, közben még a technikai munkatársainknak a nevét is hadd mondjam, Tóth Lázár és Molnár Betti. Akkor kezdjük el, tehát Hórusz és Szét történetét olvassuk, most már jó ideje, a történet kellős közepén vagyunk.
Igen, hát én elkezdeném, csak az az igazság, hogy igen rossz hangulatban vagyok ez az állandó zuhogó eső miatt, és elképzelem, amint a szomjas sivatag odaát a régi hazámban, úgy mint Egyiptomban és Szudánban egyaránt, a szomjas sivatag beiszeszte rengeteg hömpölygő vizet. Hát lehet, hogy megváltozik az időjárás, és valóban az lesz, hogy a fölfelé vonul majd, vagy lefelé vonulunk? Nem tudom, valahogy ezzel az esővel jön a víz ezen.
Inkább térjünk vissza a történetünkhöz.
Arról majd külön beszélünk. No, a történetünkben egyébként meglehetősen pajzán történet, és a következőkben még pajzánabb lesz. Arról van szó, hogy Oziris halála után a fia Hórusz magának követeli Oziris jussát, Oziris koronáját. Ugyanakkor a nagybácsi Szét, számomra utálatos isten, szintén magának követeli ezt a koronát. Az istenek nem tudnak dönteni, mert egyrészt tisztában vannak azzal, hogy Hórusznak valóban járna ez a korona apai jogon. Amúltkor Hédi előadást tartott arról, hogy mikortól kezdve került sor a fiúi öröklésre, illetve a családi öröklésre. Lehet, hogy megismételi, hogyha esetleg nem emlékeznének rá. Maguk az istenek sem voltak legalábbis ebben a történetben tisztában ezzel, hiszen, mint említettem, tudták, hogy milyen bűnöket követett el Szét, de mi erejétől és gonoszságától féltek. Ugyanakkor a másik oldalon ott volt Ré Harachti, a főisten, aki maga mellett szerette volna látni Szétet, úgy, mint a, tehát a hatalom, hatalma megerősítésére. Még egyszer, hogyha említenéd ezt a családi öröklést, hogy is volt ez?
Tehát az őskori Egyiptomban minden valószínűség szerint mindig a család legidősebb férfi tagja került a család főnek a helyére. Ez több népnél, más népeknél meg is maradt, afrikai törzsekben elég gyakori volt, ahol már a matriarcháson túlléptek, ott elsőként ez következett, hiszen ő volt a legerősebb ember, ő volt az, aki meg tudta védeni a családot. Na most a történeti korban ennek a helyébe lépett az apáról fiúra történő öröklődés, és ez a mítosz abból az időből származik, akkor indult, amikor a kettő még egymás mellett volt, és nem dőlt el teljes egészében, hogy ki lesz az, aki természetszerűleg örökli a családfőnek a szerepét. Az történeti időkben már mindig apáról fiúra szállt, legalábbis a fáraóknál és az előkelő embereknél ezt tapasztaljuk, tehát mindenképpen ez volt az, amelyik a végén eldőlt, és ezért is természetes, hogy Hórusé lett végül is a győzelem ebben a több száz évig tartó kemény küzdelemben.
Ne mondd el a kriminek a végét.
Jó, más helyről ismerjük. Ez a történet ugye egy paródia, tehát itt az egyiptomi bíróságokat parodizálják. Az egyiptomiak is tudták, hogy Hórusz fog győzni. Ebben az volt a pláne, hogy mennyi ideig, milyen herce-hurce előzte meg, hogy végül is győzni tudjon az, akinek győznie kell.
Igen, hát itt még külön megkavarta a helyzetet, hogy ahol lehetett, ott Ízisz, Hórusz anyja is betette a kezét, lábát, és tekintettel arra, hogy a családi keveredések közepette Hórusz ugyan Ízisz fia volt, de Szét Ízisz bátyja volt.
Tehát szegény Ízisz hol a testvérét, hol a fiát kellett védje, óvja a másikkal szemben, rettenetesen rossz lelki állapotban lehetett.
Az az érzésem, hogy hagyjuk azt, ami eddig történt.
Folytassuk a történetünket.
Inkább folytassuk a történetüket, tehát eljutottunk odáig, hogy amikor már nagyon idegesek voltak mindnyájan, mert nem jutottak végső elhatározásra, és hát nagyon tehetetlenek voltak az isteni kilencség, aki a bíróság szerepét játszotta, és különféle hát érdekes dolgok történtek már korábban is, de akkor jutott eszébe Szétnek, hogy esetleg megvívhatnának ők egymás között minden egyéb segítség nélkül, úgy, hogy vízilóvá változva lemerülnek a tenger mélyébe.
A Nílus mélyébe.
A Nílus, bocsásson meg, igen, mert egyébként a Nílust azt mind folyót néha tengernek említik az arab nyelvben, de az nem jelent semmit. Tehát nem mint Nílust, hanem mint a folyónak van esetleg egy olyan kitétele, hogy az tenger. Tehát a folyó mélyében lemerülve, amelyik tovább bírja, mármint a lent tartózkodást, azért lesz a korona, ugyanis a vízilónak időnként fel kell jönnie levegőt szedni, tehát olyan vízi állat, amelyiknek időnként fel kell jönnie a víz színére, hogy levegőt szívjon. Bizonyára az állatkertben látták, hogy a víziló egyszer csak óriás trombitálással vizet fröcskölve fölmerül a medence aljáról, hát a szituáció itt is ez volt. Természetesen Szét itt is galátkodni akart, miután a víziló isten is volt, tehát ő biztos volt benne, víziló alakjában is ábrázolták őt, tehát ő biztos volt benne, hogy ő lesz itt a győztes. Igen, ám de megfeledkezett arról, hogy Ízisz, Hórusz édesanyja legalább annyira fifikás, mint ő, és rész szigonyt készített, mert ez egy szigony volt tulajdonképpen, és belelőtt a vízbe, hogy az eltalálva arra kényszerítse, hogy felmerüljön a habokból. Igen ám, de ez a szigony, ez tulajdonképpen a fiút találta el, Hóruszt találta el, aki kétségbe esetten kiabált, hogy édesanyám, mit tettél, vond vissza a rezedet, mi részből készült ez a szigony, vond vissza a rezedet, hiszen én a fiad vagyok. Ízisz, ez
ha már parancsol? Itt egy pillanatra megálltasz, ez a réz, ez beleharapott, tehát szerintem ez inkább valamiféle ilyen csapdának képzelhető el, nem pedig szigonynak, mert hogy ez nem tud harapni, tehát nem tud összecsukódni.
Nem tudom, legközelebb megkérdezek majd néhány ilyen víz alatti fiút, vízi búvárt, hogy mit csinál egy szigony igazában. No mindegy, ez a rész beleharapott Hórusba, aki kétségbe esetten sikoltozott anyja után, aki hát gyorsan visszavonta a rezet, és második alkalommal már sikeresebben célzott, és eltalálta Szétet. Igen ám, de Szét úgy szintén siránkozott, hogy az én testvérem vagy, hát hogyan akarsz, illetve hogyan, hogy is mondjam, akarod te azt, hogy hogyan harcolsz te ellenem? Vajon idegen, ezt az idegen férfit, hát az a fiára azt mondta, hogy az idegen férfit, jobban szereted é a te anyádtól való fivérednél. Ekkor Ízisz, asszonyi szokás szerint, aki nem tudja, hogy éppen mit akar igazán, oda kiáltotta Réznek, hogy engedd el őt, lásd ez, akibe te beleharaptál, az én anyámtól való fivérem Ízisé. Na, itt fejeződött be a múlt alkalommal a történet, és innen folytatódik, amikor Hórusz rettentő dühös lesz, én is az lettem volna. Tehát Hórusz, Ízisz fia pedig igen megharagudott anyjára Ízisre. Előjött, és arca dühös volt, mint a felső egyiptomi leopárdé. Kezében volt 16 deben súlyú kése, és levágta anyjának, Ízisznek fejét. Karjába vette azt, és felment a hegyre. Ízisz ekkor átváltozott tűzkőszoborrá, melynek nincs feje. Réharakti pedig így szólt Tothoz. Vajon mi az, ami itt jön, és nincsen neki feje? Tot meg így szólt Réharaktihoz. Én jó uram, Ízisz, a nagy az isteni anya. Hórusz az ő kisfia vágta le a fejét. Réharakti nagyot kiáltott, és így szólt az isteni kilentséghez. Siessünk, leckésztessük meg Hóruszt alaposan. Az isteni kilentség felment a hegyre, hogy keresse Hóruszt, Ízisz fiát. Hórusz pedig egy senusafa alatt aludt az oázis földjén. Szét volt az, aki őt megtalálta. Megragadta, ledobta a hátára, és két szemét kitépte a helyéből. Elásta azokat a hegyen, hogy megvilágítsa a földet, mert szemének két golyója kivirágzott, és lótuszvirágok gyaránt nőttek ki. Szét ekkor lejött, és azt mondta hazugul Réharaktinak. Nem találtam meg Hóruszt, pedig megtalálta őt. Hátor, a déli szikomor úrnője is elment, és rátalált Hóruszra, aki sírva feküdt a pusztaságban. Elfogott egy gazellát, és megfejte. Így szólt Hórushoz. Nyisd ki a szemed, tejet teszek bele. Hórusz kinyitotta a szemét, ő pedig tejet tett bele, tette a balba és a jobba, majd így szólt. Nyisd ki a szemed. Hórusz kinyitotta a szemét, Hátor megnézte, és épnek találta. Ekkor Hátor elment, hogy elmondja Réharaktinak. Megtaláltam Hóruszt. Szét megsértette őt a szemén, de én ismét talpra állítottam. Lásd, ott jön. Ekkor az isteni kilentség így szólt. Hívjátok Hóruszt és Szétet, hogy ítéljünk közöttük. Az isteni kilentség elé hozták őket. A mindenség ura pedig ezt mondta Hórusznak és Szétnek, a nagy isteni kilentség színe előtt. Gyertek és hallgassátok meg, amit mondok nektek. Egyetek, igyatok, hogy nyugtunk legyen. Hagyjatok már fel ebből a mindennapos veszekedéssel. Szét ekkor így szólt Hórushoz. Jöjj, csináljunk egy szép napot a házamban. Hórusz megmondta neki, jó van, nagyon helyes. Akkor aztán este idején ágyat vetettek neki, és ők, a két férfi, lefeküdtek. Na most jön a pajzár rész. Éjszaka azonban Szét erőt adott férfi tagjának, és azt Hórusz combjai közé helyezte. Ám Hórusz oda tette combjai közé a kezét, és felfogta Szét magját. Elment Hórusz, hogy szóljon az anyjának, Ízisznek. Gyere hozzám, édesanyám! Jöjj és lásd, hogy mit csinált velem Szét! Kinyitotta markát, és megmutatta Ízisznek Szét magját. Ízisz hangosan felkiáltott, megragadta a baltáját, levágta Hórusz kezét, és a vízbe dobta. Aztán szerzett neki egy ugyanolyan jó minőségű kezet. Aztán hozott egy kevés édes balzsamot, és rátette azt Hórusz férfi tagjára, és így erőt adott annak. Hórusz egy fazékba dugta, és beleeresztette a magját. Ízis reggel idején kiment Hórus magjával szét kertjébe, és így szólt szét kertészéhez. Miféle zöldséget eszik itt nálad szét? A kertész így válaszolt neki. Semmiféle zöldséget nem eszik nálam, csak salátát. Ekkor Ízis a salátára tette Hórus magvát. Szét is előjött mindennapi szokása szerint, és megette a salátát, mivel felkeléskor szokta azt enni. Hát nyomban viselős lett Hórus magjától. Jött szét most, hogy szóljon Hórusnak. Gyere, siessünk, hogy perbeszállhassunk veled a törvényszék előtt. Hórus megmondta neki, hát jövök, hogy ne jönnék. Elment hát a törvényszékre a két férfi, felálltak a nagyisteni kilencség előtt, ők azt mondták nekik. Beszéljetek magatokért, szétszólalt először. Adassék nekem a királyi életboldogság egészség neki, hivatal, mert ami Hóruszt illeti, azt, aki itt áll, a férfiú dolgát végeztem el rajta. Az isteni kilencség hangosan kiáltozott, és Hórus arcába köptek. Hórus azonban csak nevetett rajtuk, és megesküdött az Istenre szólván. Hazugság mindaz, amit szétmond. Szólítsátok szét magját, lássuk csak, hogy honnan fog válaszolni. Aztán hívjátok az én magomat, az enyémet, lássuk csak, honnan fog az válaszolni. Tot az isteni szavak ura, az isteni kilencség igazságának írnoka rátette kezét Hórus magjára, és így szólt. Gyere elő, szét magja! Ez azonban az elárasztás vizének közepéből válaszolt neki. Ekkor Tot rátette kezét szét karjára, és így szólt. Gyere elő, Hórus magja! Ez meg így válaszolt neki. Hogyan jöjjek? Mondotta Tot. Gyere ki a fülén keresztül. Maga azonban azt mondta. Hogyan jöhetnék a fülén keresztül, hiszen én isteni mag vagyok. Mondotta neki Tot. Gyere hát ki a feje tetején át. Erre a mag aranykorong gyaránt jött elő szét fején. Szét nagyon-nagyon megharagudott, kinyújtotta a kezét, hogy megragadja az aranykorongot. Tot azonban elvette tőle, és korona gyanánt helyezte a saját fejére. Szerintem most legyen egy kis zene.
Száj volt ezt egy idáig egyben elolvasni, hiszen különben nem lett volna értelme.
عشرين عشرين két szörvet is, úr is a gura, ült a hablak mén, indára, oszd be a rommágyé, zedil halom tibjágyé, szörvet is, úr is a gura, ült a hablak mén. Ittehtifül ilyen, adabi rafdül rabiyy, arabi ittehtifül ilyen, adabi rafdül rabiyy. عربي واللي نحوزها ونكلمها هذا كذب من عين امبارح كان عمري عشرين كان عمري عشرين عشرين امبارح وانا بعزتي سارح بالشوق والهوى سارح كان عمري عشرين لما تتلاوح صحيت لك انت ترايح يا زهرة السنين امبارح كان عمري عشرين كان عمري عشرين
Kedves hallgatóink, önök tehát itt a Kontakt Rádióban a Fáraók Földjén című műsort hallgatják, amelyikben éppen Horusz és Szét történetéről beszélünk, illetőleg egy részletet fölolvasott Anna, amelyik arról szólt, hogy miután Szét és Horusz a víz alatt küzdött egymással, és Izisz beleavatkozott ebbe a küzdelembe, úgyhogy abba hagyták. Utána Szét kitépte Horusznak a szemét. Na de nem egyszerű dolog volt ez, egy előzménye is volt ennek, mégpedig az előzmény azzal kezdődött, hogy Szét úgy döntött, hogy akkor most meghívja magához Horuszt, hiszen az istenek azt mondták, hogy most már béküljenek ki egymással, ne harcoljanak, legyen béke közöttük. Szét látszólag ebbe bele is egyezett, és a beleegyezése következményeképpen hívta meg Horuszt magához. Úgy látszik, egymás mellett aludtak, mert éjszaka Szét úgy érezte, hogy itt a nagy alkalom, és nőként kezelheti Horuszt. Horusz azonban résen volt, és fölfogta Szétnek a spermáját, és a kezében tartotta, úgy ment ki, és hívta anyját, Iziszt, hogy segítsen, hogy most mit tegyem. Izisz meg is találta a megfelelő megoldást, az volt, hogy ezt a spermát vízbe dobták. Eldobták a tengerbe, a Nílus helyett, ugye itt
igen.
A nagy vizet említik. Egyébként érdekes, hogy az ókori egyiptomiaknál van az Uajdzsúr, amit tengernek szoktak fordítani, de a Nílusra vonatkozik, tehát pontosan erre, amikor a Nílusnak a tengernyi vizét akarják jelezni, tehát a vízbe dobták. Viszont ugyanakkor Ízisz varázs erejét igénybe véve fián segített, hogy ő magömlést tudjon előidézni, és ezt a magot aztán már Ízisz a salátákra rakta, azokra a salátákra, amikkel Szét reggelizni szokott. Így módon aztán Szét megreggelizte őket.
Már mi ebből a tanulság, óvatosan együnk salátát.
Tehát reggel, mit se tudva a történtekről, Szét a bíróságra ment Horusszal együtt, ahol rögtön bevádolta Horuszt, Horusz pedig visszavágott, hogy na akkor most nézzük meg, hogy kinek a spermája hol van. Tot eleget is tett ennek a felszólításnak, és oly módon, hogy először Horusz karjára tette a kezét, és úgy hívta azt a spermát, ami nem jött, hanem a vízben volt, onnan jelentkezett, aztán utána ugyanezt megtette Szét karjával, de erre Horusznak a spermája megkérdezte, hogy hogyan jöjjön ki. Először Tot egy abszolút természetes lyukat mondott a fejen, a fület, ugye a különböző démonok és isteni lények az emberekbe a lukakon keresztül mentek be, illetőleg ott jöttek ki. A fejnek több lukja volt, az orr, száj, fül, szem, tehát ezek olyanok voltak, ahol természetszerűleg közlekedtek ezek a különböző lények, a betegségek okozói is. De hát ez egy isteni anyag volt, Istentől származott, nem csak egy egyszerű kis démon volt, úgyhogy nem tartotta megfelelőnek ezt az útirányt. és ezért másikat kért. Tot pedig azt mondta, hogy a fején keresztül jöjjön ki, úgyhogy ebből következően a feje tetején át, a koponyán keresztül jött ki, és nem is akármilyen formában, egy aranyszínű korong formájában, tehát ez a korong megjelent az ő fején, és Tot mindjárt el is vette, és a saját fejére rakta, a holtsarlót ezzel egészítette ki, így jött létre a mítoszban Totnak a koronája. Azért a Toté, akit ugye ibisz fejjel szoktak ábrázolni, és emberi alakban, vagy pedig pávián alakban, és fején a holtsarló és a holtkorong szokott lenni. Ha belegondolunk abba, hogy a történetünknek ez a része miről is szól, milyen különleges fordulatokkal találkozhatunk benne, akkor egy nagyon érdekes eredményre jutunk. Maga az egész Horusz és Szét pere egy mitológikus történet, tehát egy mítosz dolgoz föl irodalmi formában, számunkra egyébként más forrásokban ismeretlen módon. Ebbe a történetbe ágyazódnak bele újabb mítoszok, illetőleg újabb mítoszhoz tartozó elemek, mítoszra való utalások. Az elején arról van szó, hogy Ízisz fejét levágja Hórusz. Mire utal ez? Ízisz ábrázolásában általában, illetőleg szinte kizárólag Ízisz teljesen emberi formában, női fejjel, koronával a fején szokták ábrázolni. Van azonban néhány olyan eset, amikor Ízisz háthorral azonosulva tehén fejjel jelenik meg. Tehát tulajdonképpen egy ki nem mondottan ez egy magyarázat arra, hogy miért lehetett Ízisznek tehén feje is. Aztán, hogyha tovább megyünk, akkor a tűzkő, hogy tűzkő formájában jelent meg, vagyis hematit formájában, a hematit vörös izzó színe pedig Ízisznek az Ízisz csomójára is utalhat, tehát az is úgy néz ki, mint amikor egy emberi alakot jelenítettek meg, a késői korban elég sok ilyen szinte emberforma, stilizált emberformájú Ízisz csomót készítettek. Itt viszont a vörös színnel való rokonságát magyarázza meg. Aztán a következő mitológiai utalás a Hórusz két szemének a kitépése, amit másfajta mítoszból szoktunk általában ismerni, nem a per közben tépi ki szét, amikor Hórusz magányosan elvonul, hanem harc közben. Ismertelem az is, hogy lótuszként kinő a földből ez a szem. A lótuszvirág és az udzsát szemnek a kapcsolata az máshol is előfordul. Ismét csak egy újabb mitikus elem, tehát mitológiai szövegre utal az is, hogy amikor háthor rátalál, akkor olyan módon gyógyítja meg, ahogy az egyiptomi gyógyászati szövegekben egyébként a szemet gyógyítani szokták, csöppentenek bele. Nem is akármit csöppent bele, hanem gazella tejét, tehát ezzel megint csak a tejnek a gyógyító erejét alátámasztó jelenséggel van dolgunk. Ha még tovább megyünk, akkor a következő a saláta, és annak az egyiptomi mitológiában megtermékenyítő erejéről van szó. Viselős lett Szét Hórusznak a magjától, az a Szét, aki egyébként terméketlen lett. Ebből lett aztán a hold korong, hogy pontos legyek, ami nem maradt Szétben, hiszen mindjárt rögtön, amikor a bíróságra mentek, ott elő is hívta ezt a bizonyos spermát, ami megtermékenyítette Szétet, és ez koronggyanánt jött ki, és itt egy újabb mitológikus jelenséggel állunk szemben, mert ebből a korongból lett a hold korong Totnak a fején. Tehát ez újabb magyarázatul szolgál valamire, valamilyen mitológiai jelenségre. Az ilyen magyarázatokat aitiológiának szokták egyébként nevezni, eredet magyarázatnak, és ez nagyon sokszor a hasonló forma, alak, vagy a hasonló hangzás alapján jön létre, tehát a szójátékoknak is így jelentős szerepe van. Persze mitológikus szövegek nem csak irodalmi szövegekben vannak, hanem előfordulnak orvosi szövegekben is, nem véletlenül szerepelt például itt is Hórusz szemének a meggyógyítása. Előfordulnak természetszerűleg a templomi szövegekben, tehát rituálékban, rítusokban is emlegetik őket, de nem csak templomokban, a halotti rítusban is, önmagában a piramis szövegek, meg a koporsó szövegek is tele vannak mitológikus szövegekkel, sőt, maga az, hogy a halott istenné válik, Ez is egy mítosznak a megjelenítése, utalás rá, hiszen mi a mítosz? A mítosz az, amikor egy istenekről szóló történet van, egy olyan történet, amely távoli, tőlünk idegen világban játszódik, de mégis köze van a mi világunkhoz, tehát ennek következtében befolyásolja azt. Az egyiptomiak számára nem is vált el ez a kettő, a mítosz és a valóság az szorosan összekapcsolódott, már csak abból is látszik, hogy még történeti szövegekben is van, mert amikor Hatshepszutnak a születéséről van például szó, vagy harmadik Amenhotep születéséről, akkor az Isten, Amon Isten maga az, aki az anyával együtt hál, hogy megszülethessen a fáraó. Tehát ez is jelzi, hogy az egyiptomiak számára a mítosz az nem egy távoli elérhetetlen világ volt, hanem az a mindennapjaiknak a része volt. Olyannyira a része, hogy például voltak jó és rossz napok, és ezeknek a jóságát, hogy Nofer volt-e, vagy sem, azt éppen az határozta meg, hogy aznap az istenek mire emlékeztek, mi történt az isteni világban.
Engem ebben a történetben az zavar rettenetesen, hogy miután Hórusz megharagudott a mamájára és levágta a fejét, hogyan kérhette újra a segítségét. Szóval meglehetősen következetlen ez az egész történet ilyen szempontból. A másik pedig, hogy azért a egyiptomi, hogy is mondjam, tréfálkozás egy kicsikét durva.
Hát ez egy elég durva történet, ez tényes való, és Ézisznek nyilvánvalóan, hogy Hórusz levágta a fejét, az a fej visszakerült oda, és ugyanolyan jól használhatta, ugyanolyan volt ott, mint annak előtte, mert hogy Ézisz különben nem tudott volna a későbbiek során semmit se tenni, ugye fej nélkül nem érünk. Viszont az is tény, hogy az alvilági jelenetek között vannak olyan jelenetek, ahol fej nélkül vannak az emberek, sőt, van olyan is, ahol a fej ott van mellettük, tehát egyértelműen összetartozik, de mégis külön van. Tehát ha valami ilyesfajta képzet is kapcsolódhatott ehhez a képhez.
Fej mellettük megy, és úgy sétáltatják, mint a kiskutyájukat?
Nem sétáltatják, ez állókép, tehát nem tudni, hogy hogyan képzelték el a mozgást, képzeltek el mellette, vagy sem. Viszont a másik aspektusa ennek a történetnek, amit említettél, hogy Ízis segítségére sietett a fiának, holott előzőleg a fia bántotta, ez meg megint az anya szereppel áll összefüggésben, ahol is az anya megbocsát a fiának egyszerűen, mert a fia. Tehát Ízis pedig az isteni anya volt, tehát az ő megszemélyesítője is, tehát ebből következik, hogy ő neki az anya szerepet mindenféleképpen tartania kellett.
Hát miután meglehetősen nehézkesen jutott a fiához, ahogy ő a halott atyától származott, hát amikor Ozirisz meghalt, utána lett Nász ebből az egészből, és abból született Hórusz.
Igen. No, visszatérve akkor erre a történetre, tehát itt arról van szó, hogy Hórusznak segítségre volt szüksége, és Ízisz volt az, aki segíteni tudott, hiszen kihez máshoz fordulhatott volna a gyerek, mint éppen az anyjához. És erre válaszolt Ízisz a segítséggel, ami megfelelőképpen agyafúrt volt, de hát Szét is eléggé agyafúrt módon próbált túljárni Hórusznak az eszén, tehát ugyanazt kapta vissza valójában.
Még le se tagadhatják, hogy testvérek voltak, mert mind a kettőben megvolt a komisság.
Ami nagyon érdekes ebben a történetben, az, hogy amikor Hórusznak a szemét kitépték, hogy most térjünk vissza az elejére a történetnek, már akkor is ugye Ízisz volt az, aki segítségére sietett neki. Ennek a szem visszatételnek természetesen sokféle variációja ismert. Volt olyan, ahol ugye ott rakta vissza, korábbiakban erről beszéltünk, amikor az Ujjat szemről beszéltünk. Itt egy másik variáció van, tehát ez nem azt jelenti, hogy kétszer tépte ki szét Hórusznak a szemét. Ez azt jelenti, hogy az egyiptomi mítoszoknak nagyon nagy területen éltek az egyiptomiak, nagyon sokan ismerték, nagyon sokan alakították át, és hagyományozták a különböző területeknek, csoportoknak a szájíze szerint ezt a mítoszt.
Itt adott esetben Hátor volt az,
tehát
aki
ebben az esetben Ízis Háthor, ugye ezt a két istennőt már az új birodalom korában összeolvasztották, nem teljesen, csak nagyon gyakran volt ugyanannak az istennőnek hol Ízis, hol Háthor a neve. Ebben az esetben Háthor funkciójában, az egyik alakjában, aspektusában lépett fel ez az istennő, és gyógyította meg a gyermeknek a szemét a varázserejével, és ezt a varázserőt egy fizikailag is megfogható anyaggal, a gazellának a tejével érte el. Na most ez egy érdekes dolog, a gazellának a szerepeltetése itt a történetben, mert gazellát hatfélét ismertek az ókori Egyiptomban, legalábbis ennyit sikerült azonosítani. Van köztük olyan gazella, amit gazella szommeringinek neveznek, aztán van egy olyan gazella zsiráfként is megnevezett gazella fajta.
Zsiráf gazella.
Zsiráf gazella, igen. A Lithocranius valleri. És a többi négy gazella, amit az egyiptomiak lerajzoltak, és olyan pontosan rajzoltak, hogy azonosítani lehetett, mert nagyon sok sematikus ábrázolás van, ahol nem lehet pontosítani, csak annyit, hogy gazella, sőt, vannak önábrázolások, ahol még az is kérdéses, hogy nem antilopról van ez szó, vagy valami másmilyen patásállatról. Tehát négyféle dorkász gazellát ábrázoltak az egyiptomiak. Tehát ez a gazella, ez egy nagyon érdekes szerepet tölt be az egyiptomiak világában, mert egyszer régebben még beszéltünk arról, hogy Mentuhotep fáraót, negyedik Mentuhotepet a 11. dinasztia végén, a 12. dinasztiában Amenemhát követte, aki eredetileg a vezérje volt, feltételezzük legalábbis, hogy azaz Amenemhát lett a 12. dinasztia alapítója, aki Mentuhotepnek volt a vezérje, és a Vádi Hammamádban volt egy expedíció, amit vezetett, éppen, hogy a fáraónak a koporsójához megfelelő méretű, minőségű követ tudjon hozni. Na most ezt a követ keresték, és már nagyon kitikkadtak, nagyon nagy volt a szárasság, elfogyott az ivóvízük, és akkor eső volt, és ettől egy nagy kút keletkezett, ami megtelt vízzel, és kellő mennyiségű vizet tudtak inni, és történt egy másik csoda is, és itt van a gazella, mert hogy egy gazella tűnt föl, és rájuk nézett, és utána oda ment egy bizonyos helyre, ott ellett, megszületett a kis
kida, mert tudom,
kis kida, igen. Kis kida. És amikor oda mentek megnézni azt a helyet, ahol ez a csoda történt, hogy a sivatagban, a nagy szárasság kellős közepében ilyen varázslatos, csodálatos események történtek, akkor látták, hogy egy pont olyan kövön ellett a gazella, amilyent ők kerestek. Tehát egy csodálatosan szép, gyönyörű, megfelelő, méretű kő volt ott, amit gyorsan aztán ki is vájtak, ki is fűrészeltek, és el is vittek magukkal. De a gazella volt az, amelyik megmutatta ezt. Persze az más kérdés, hogy a gazellát utána leölték, és földarabolták, elfogyasztották.
A hálatlan embert, emberiség.
Megcsodálták a kecsességét, gyorsaságát. Úgyhogy van olyan szerelmes vers is, ahol a gazella kecsességéhez, gyorsaságához hasonlítják a kedves lánynak a mozgását.
Nem tudom, emlékszel, amikor Sziva oázisba mentünk, és a sivatagból nem lehet tudni, hogy hogyan kerültek elő, de itt a sziklák között időnként feltűnt egy-egy gazella fejecske.
No.
De egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy hogyan jutnak ott, azon a száraz területen vízhez. Tehát hogyan tudnak létezni?
Nagyon érdekesek ezek az állatok, és a sivatagban, hogy élni tudnak, ez egy fantasztikus dolog. Na, de az egyiptomiak számára viszont a termékenységnek is egyfajta megjelenítői lettek, pontosan ezáltal, mert olyan helyen tudtak élni és szaporodni, ami teljesen terméketlennek tűnt. Akkor ez az állat volt tehát az, aminek a tejével Ízisz meggyógyította a szemet, és ez megint egy következő érdekes dolog, hogy a szem az ókori egyiptomiak számára nagyon fontos volt. Nagyon sok betegség volt, ami a szemet megtámadta, a trahomára, hogyha például gondolunk, a vakhárfások tömegét ábrázolták. holott a betegségeket amúgy nem szokták ábrázolni. Tehát, hogy a hárfásokat többször is vakon ábrázolták, ez egyfajta hát, foglalkozási ártalomnak tűnhetett, vagy jellemző lehetett a hárfásokra, tehát a vakokra, hogyha volt zenei érzékük és lehetőségük, hogy ők akkor hárfásnak elmentek, és így összekapcsolódhatott a foglalkozás és a vakságnak a képe az világukban. Tehát ennek a gyógyítása nagyon fontos volt az egyiptomi orvosi papiruszokban is. Nagyon sok recept, ami pontosan ezt kezeli.
A traumát, vagy pedig
a szembetegségeket, mindenféle szembetegségeket.
Én láttam olyat, hogy kecsketejjel mosták például ki egy csecsemőnek a szemét.
Igen, meg anyatejjel is, tehát a tejet ténylegesen a papiruszok alapján is használták, persze több másra is, de erre is. És azt, hogy éppen a gazellának a tejével mosta ki, itt a tejnek a gyógyító erejét, és a gazellának a, nem csak a termékenységét, hanem az élet erejét, azt a képességét, hogy olyan helyen is tud élni, ami egyébként az élet feltételeknek csak a minimumát adja meg. Akkor egy kis zene után folytatjuk.
وانسان وماشي كده ببتعد ما عرفش او بقترب ببتعد ما عرفش او بقترب ببتعد ما عرفش او بقترب ببتعد ما عرفش او بقترب
Kedves hallgatóink, Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorán belül a
Sinuhe Irodalmi Magazint hallgatják.
Egy igen-igen pajzán történetet olvasgattunk mostanában, és nem akarom én most elmondani, hogy eddig mi történt, majd, mert inkább szeretném, hogyha a Hédi egy kicsit beszélne a történetben megjelent salátáról, amit szétnevezetű Isten itt eszegetett.
Tehát a történetből tudjuk, hogy Szét kedvenc étele reggelenként legalábbis mindig nem evett zöldséget, csak salátát. Na most ez azért nagyon érdekes megállapítás, ahogy a könyvben olvastuk, egyébként Dobrovics Aradárnak a fordításában, mert a salátát az egyiptomiak nem zöldségnek, nem látszáró növénynek tekintették, hanem fának. Ez kiderül a meghatározó jeléből, tehát a determinatívumból is, ahogyan írták, ugyanis az egyiptomiak, amikor leírtak egy-egy szót, akkor általában a végén jelezték, hogy milyen kategóriába sorolják. Volt a látszáró növényeknek egy jele, tulajdonképpen három kis látszár, és a végükön egy-egy virágforma, mint a papírusznak vagy a lótusznak a körvonalai, tehát egy ilyen körvonallal jelölték a látszáró növényeket. A saláta esetében azonban nem ezt írták oda, hanem a fáknak a jelét, tehát volt egy kis törzs, és a lombos fáknál kicsit fölül ilyen cseppformában végződő fakorona szerepelt. Tehát ez a determinatívum, ez szerepel a saláta neve mögött az ókori egyiptomi szövegekben. Úgyhogy itt nem nyelvbotlásról van szó, mert mi ugye zöldségek közé soroljuk a salátát.
Igen, csak az én számomra ez rettenetesen furán hangzik, ugyanis Szét, a pusztítás istene, a harag istene, meg szóval minden ilyesmi el lehet róla mondani, és nem vörös hússal a kezében, vagy báránycombbal a kezében kezdi el a napot, hanem salátát eszik reggelire.
És ez azért is érdekes, mert Szétről azt is tudjuk, hogy ő terméketlen isten volt. A salátáról azt tartották az egyiptomiak, hogy az éppen, hogy termékenyé teszi a férfiakat, tehát a nemző erejüket növeli. Tehát minden valószínűség szerint Szét azért ette a salátát, hogy ezt az állapotot elérhesse, amit azonban sose sikerült neki.
Hát nem, mert azt a szerencsétlen Anubis nevezetű fiát is Osiris nemzette neki, illetve a feleségének.
No, a saláta nagyon ősi növény, az egyiptomiak kezdettől fogva fogyasztották, és nem csak fogyasztották, hanem a mitológiába is bekerült, nem csak Széttel kapcsolatban, hanem más formában is. A piramis szövegekben is megtalálható például. A 403-as piramis szöveget azt el is hoztam magammal, úgyhogy fölolvasnám a salátára vonatkozó részét.
Egyetlen kérdés sem van. Ez a saláta az a fejes saláta, amit mi is eszünk?
Nem teljesen az, annak az elődje, tehát korábbi, az úgynevezett kósi vagy kószi saláta, vagy római saláta. Tehát a mi fejes salátánknak az őse, de a fejes saláta az újkor hajnalán jelent meg. Korábban még nem volt, tudnék, ez egy hosszú nemesítési folyamatnak az eredményeképpen jött létre, amit a vadsalátából nemesítettek. Eleinte nem nemesítők, hanem egyszerűen a természetes kiválasztással, hogy mindig azokat, amiknek teltebb volt, nagyobb volt a levele és kevésbé keserű, azoknak a magjait rakták el, és hát ahogy az évszázadok, évezredek alatt ezeket mindig így kiválogatták, a természetes kiválasztódás helyett ez a mesterséges kiválasztódás azt eredményezte, hogy jobban ehető saláták jöttek létre. A másik, hogy a erejét, a salátának keserűségét úgy is vették el, hogy kis földet raktak rá. A cikória salátánál most is ezt a módszert alkalmazzák, hogy úgy egészen megsárgítják a salátát. de mondjuk a gyermekláncfűnél is ez van, mert hogy a klorofillal együtt, annak a mennyiségével nő a keserű érzete, és ahogy az csökken, a keserű érzete is csökken. No, tehát a piramis szövegeknek a 403-as számmal jegyzett versében a következő szerepel a salátával kapcsolatban. Ó, akinek zöld a salátája, aki az ő mezején van. Ó, aki kinyitja az uhit virágot, ezt nem tudjuk, hogy milyen. Aki az ő szikomorfáján van. Ó, aki a két partot beragyogja, aki az ő atilfáján van. Ez az atilfa, ez feltehetőleg a mérő krasszifóliának a népies formája, imafának nevezték az egyiptomiak, csak az ima szóról egész más asszociációnk van nekünk. Ó, a zöld mezők ura, ma újongás van, köztetek lesz mostantól, Teti, társaságotokban fog kijönni, Teti, azon fog élni, Teti, amin ti éltek, vagyis, hogy salátán fog élni, Teti fáraó a túlvilágon. Ez jelzi, hogy ő mennyire életerővel van teli. A salátának a neve az Abu volt, az újbirodalmi szövegekben, és ez egyszerűsödésnek az eredményeképpen jött létre, mert Ábú volt eredetileg a óbirodalmi szövegekben. És még egy magyar vonatkozást is a salátákkal kapcsolatban, nevezetesen azt, hogy volt egy Franz Unger, tehát egy Unger Ferenc nevű botanikusunk, aki Bécsben élt, ennek következtében többnyire németül publikált, és 1859-ben azonosította az ábrázolásokon a salátát. Ez azért is érdekes, mert hogyha mint látjuk, mint Istent, a különböző ókori egyiptomi ábrázolásokon nagyon sokszor látható mögötte egy furcsa forma, egy fára hasonlító forma, ami azonban nem fa, hanem, mint kiderült, saláta. Ételáldozatok között is megtalálható egy ehhez hasonló forma, csak ott egy kicsit elhajlik, és a mérete nem embernagyságú, ami azt jelzi, hogy az egyiptomiak megkülönböztették a nagyméretű salátát és a kicsi salátát, tehát egyértelmű, ha felmagzik a saláta, akár másfél méter magasra is megnőhet, de amit fogyasztottak, az nem ez a felmagzott saláta, amiben a keserű anyag nagyon tömény mennyiségben megtalálható, hanem a zsenge saláta, ami sokkal kisebb. És amikor kerteket ábrázoltak, ott is megtalálható a saláta, ott is ilyen kisméretben jelentek meg, és az ábrázolásoknál egy ilyen botfélének néz ki az, amit néha leszúrnak a saláta mellé a szedéskor, ami azt jelzi, hogy elvágták a gyökerét a salátának, tehát úgy szedték ki a salátákat, úgy gyűjtötték össze. A salátás veteményeseket is szívesen ábrázolták, ezeket pedig, minthogyha egy saktáblát látnánk, úgy néznek ki a salátás kertek. Vegyesen a hagymával együtt termesztették a salátát, vagy önmagában, és ezeken a saktáblákban az egyes kockákban van benne egy-egy saláta, amit eleinte hát nagy kérdés volt, hogy ugyan mi a csoda lehet ez a saktábla, amiből kinő a saláta. Aztán sikerült kideríteni, rájönni arra, hogy ez nem akármi, egyszerűen arról van szó, hogy a salátának nagyon nagy a vízigénye, öntözni kellett. Tehát kis árkokat mélyítettek a salátás ágyásba be, ezekbe az árkokba engedték természetszerűleg a vizet, hogy így állandó vízigényének eleget tudjanak tenni.
Hát ez egyébként a mai napig fennáll még, ez a csatornás árasztás, illetve a csatornás öntözés, ahol az ágyások között apró kicsis csatornákat vágnak, és a zöldséget úgy öntözik ezeken a csatornákon keresztül. Tehát nem úgy, mint nálunk, hogy ráfröccskölik a vizet, mert az garantáltan elpárolok pillanatok alatt, hanem a föld magába szívja.
Igen.
És ezek szerint ezért élnek az egyiptomiak még mindig, mint egyiptomiak több ezer éven keresztül, mert nagyon egészséges életet folytattak, hiszen a saláta mellett a hagyma, és azt hiszem gyökereket és magokat is ettek.
És hogyha most már a hagymát is említettük, hoztam magammal egy receptet is, Apiciusnak a könyvéből, aki ugye Alexandriában élt, a Krisztus utáni első században, tehát ugyan a római szakácsművészetet örökítette meg, de azért az egyiptomiaktól is, legalábbis Alexandrián keresztül biztos, hogy átvett, tehát amit Alexandriában készítettek, ott keveredhetett mind a két kultúra. Több receptje is van, amiben saláta szerepel. kettőt szeretnék felolvasni. Az első, vágott zöldség salátalevélből és hagymából. Főzd meg a salátát szódavízben, gondosan csavard ki, mozsárban törj össze borsót, lestyánt, zellermagot, száraz mentát, fejes hagymát, és likváment, meg olajat és bort. Na most a likvámen az a hal szósz. Tehát ezeket mindet össze kellett törni, mivel ugye itt a szósz már eleve adja, hogy ez folyadék, az olaj meg a bor is folyadék, tehát egy ilyen lét kellett készíteni.
Egy ilyen öntetet tulajdonképpen.
És ezt az öntetet, ezt rakták rá a salátára, a salátalevélre és a hagymára. Tehát ez az egyik recept. A másik pedig azért érdekes, és azért olvasom föl, mert kiderül belőle, hogy a salátát azt azért nem volt szabad elképzeléseik szerint mértéktelenül fogyasztani. Mert hogy az emésztésre és a gyulladásra, hogy ne ártson a saláta. Ez a másik recept. Tehát, hogyha valaki túl sok salátát evett, akkor úgy érezték, hogy az emésztését befolyásolja, és ártalmas lesz. Tehát, hogyha valaki salátát evett, akkor utána a következőt kellett tenni, mielőtt olvasnám még az unciával kapcsolatban, mert ugye ez a mértékegység fog szerepelni, ez körülbelül 28 g-nak felel meg. Tehát 28 g-os egységekről van itt szó. 3 uncia kömény, 1 uncia gyömbér, 1 uncia zöld rutafű, 12 scrupulus, ez körülbelül 6 g-nak felel meg, kövér datoja, 1 uncia bors, 9 uncia méz, etióp, szír vagy líbiai kömény. Őröld meg a köményt, azután öntsd ecetbe. Miután kiszáradt, azután dolgozd össze az egészet a mézzel. Amikor szükség van rá, keverj hozzá egy kis kanálnyi ecetet és likvámen, tehát a halszószt, vagy étkezés után vedd be egy kis kanállal. Ez a recept arra szolgál, hogy nehogy ártson a saláta. Tehát ezt a salátát fogyasztotta szét minden reggel, különböző hozzátartozó szószok meg egyéb dolgok nélkül.
Ja, én azt hittem, hogy csak kiment a mezőre lecsavart néhány salátafejet, és szépen...
Na, azt mondom, hogy szét úgy ette, de az alexandriaiak szerint ez nem volt célszerű így enni, hanem megfelelő óvatossággal eljárni.
Na most a halolajnál, Alexandriában én is készítettem ilyen salátákat halolaj nélkül, én inkább olajbogyót tettem bele. Ebben az időben nem ismerték még az olajbogyót?
Új birodalom korától használták az olajat is, tehát az olajbogyót is.
Ott igen. Termett Egyiptomban, vagy pedig hajók hozták északról?
Termett Egyiptomban is, de csak Théba vidékén. A többi területen nőtt, de a termése használhatatlan volt, tehát dísznek volt csak alkalmas.
No, az az érzem, hogy eljutottunk a végére a történetünknek, és meg a, gondolom, a vegetáriánusnak nagyon örülnek a történetnek e fajta befejezéséhez.
Hát akkor viszont hallásra, kedves hallgatóink, jövő pénteken jelentkezünk a Fáraok Földjén című műsorral, és akkor a művészeti magazin, tehát Thotmesz műhelye lesz.
De ha valakinek eszébe jut valami finom saláta recept, azért a 7077-123-as telefonszámon közölheti velünk.
Inkább mondjuk azt, hogy a mept.hu, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság e-mail címen küldje el.
Az se kutya. No, hát akkor a viszont hallásra, kedves hallgatóink.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A Fáraók Földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.